énekelhetők azt itt a második verszakban, hogy megnyílik a szívem, ha szólszem szabad. Hát legyen így most, hogy megnyílja nem csak a Biblia a kezünkben, ha akiknél itt van, hanem a mi szívünk is megnyíljon az ő szent szava előtt. A Máté evangéliumából hagy olvassak, a Máté evangéliumának a 7. fejezet 28. verstől a 8. fejezet 4. verséig olvasom az igét. Hát a Máté evangéliumának a 7. fejezet 28. verséitől a 8. fejezet 4. verséig hallgassuk meg Isten igéjét fennállva. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme oda ment egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel az áldozat ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy itt lehetünk együttesen, és áthatunk téged, magasztalhatunk téged tetteidért, munkáidért, tanításaidért. Köszönjük, hogy a héten is szóltál hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak szólni akarsz hozzánk, hanem életünkben szeretnél cselekedni is, mint ennek az embernek az életében is. Segíts nekünk, hogy nyitott szívvel hallgatva te szavadat, tényleg átéljük azt, hogy cselekszel a mi életünkben. Amen. Hát nem is akarjuk elhagyni a Szentírást, hanem szeretnénk magunkhoz venni, bármilyen körülmények között vagyunk, jó napokban, közepes vagy nehéz napokban. És hát ez a történet a leprás embernek a meggyógyítása, megtisztulásának a történetét olvastam föl, amely megvan írva a Máté, Márk, Lukács evangéliumában egyaránt, de a Máté evangéliuma az valami módon egy kicsit különlegessé teszi ezt a történetet, valami többet ad, mint a Lukács és a Márk evangéliuma, abban a tekintetben, hogy Máté összeköti, és ezért is olvastam a 7. fejezet legvégét, összeköti ezt a történetet a hegyi beszéddel. Tehát a hegyi beszédnek éppen vége van, Jézus tanította a nagy sokaságot, beszélt róla az embereknek sok-sok mindenről, és aztán jön lefele a hegyről, és ott a völgyben, lefele menetben találkozik ezzel az emberrel, ezzel a leprás emberrel, akit végül meggyógyít. Ugye erről olvashatunk itt a legelején, hogy amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte. Tehát ez összekapcsolja Máté, a többi evangéliumban ezt nem láthatjuk így, és hát szeretnék arról beszélni elsősorban, hogy Máté miért kapcsolja össze, milyen üzenete van ennek a mi számunkra. Aztán nézzük meg azt is, hogy milyen különbözőséget fedezhetünk föl a tömeg között, akik hallgatják Jézusnak a hegyi beszédjét, tanítását, és a leprás embernek az életében megjelenő dolgokkal összehasonlítva, mi a különbözőség a tömeg és a leprás ember között. És végül pedig szólnék a leprás embernek a megtisztulásáról. Hát miért is kapcsolja össze itt Máté ezt a tanítást, Jézusnak a beszédjét ezzel a csodatétellel? Hát olyan mondani valója is van, hogy Jézus nem csak tanítja az embereket. Jézus nem csak egy hosszú tanítást mond el az embereknek, hanem Jézus cselekedni tud az emberek életében. Tehát Jézus nem csak azért jött, hogy bennünket oktasson, tanítson, vezessen, hogy értelmezze számunkra az Isten igéit és Isten akaratát, hanem ő kész lemenni, és kész egy nyomorult ember életében cselekedni. Tehát valami hasonlót élhetünk mi is, amikor jövünk a gyülekezetbe. Jézus nem azt akarja csak, hogy a te életedben tanító legyen, hogy tanítson. Nagyon jó, hogy hallhatjuk, hogy tanít bennünket, hogy oktat bennünket, hogy olvasva az Isten igéjét megtapasztalhassuk azt, hogy ő szól hozzánk, és érthetjük azt, hogy mi az Isten akarata. Egyre tisztában, nagyon jó. Jó ezért eljönni az imaházba. Jó ezért ott lenni, hallgatni az ige hirdetéseket, vagy akár otthon hallgatni. De nem csak egyit akar Jézus a te életedben, hanem ő cselekedni is akar a te életedben. Mind a kettőt együtt. És hát ez fontos, hogy mi ne csak a tanító Jézusra nézzünk, hanem legyen ott a szívünkben az, hogy Uram, cselekedj az életemből. Ha én most innen elmegyek, vettem a te tanításodat, Uram, én vágyok arra, hogy ne csak a tanítás legyen a szívemben, hanem a te erődnek munkája is. Hogy te cselekedjél az én életemben, hogy megváltoztassál engem. Nagyon fontos, hogy a mi életünkben ez a kettőség ott lehessen, és hogy ne választódjon szét a mi életünkben mindez. Tudjunk tehát úgy Jézusra nézni, hogy ő cselekszik. A másik pedig az is benne van ebben, hogy te, aki tanítod az Isten igéjét, és itt most lehet ige hirdetőnek is szól, magamnak is szól, de neked is szól, mert te is tanítod az Isten szavát. Ha már megtértél, ha már hallgatod az Isten tanítását, ha már tanítvánnyá lettél, akkor az azt jelenti, hogy a tanítvány is tanít. A tanítvány is továbbadja azt, amit Jézustól hallott. Akkor a te tanításod és a te cselekedeted legyen összhangban egymással. Mert Jézus, amiről ott tanított, fönt a hegyen, összhangban van azzal, amit tesz itt a völgyben, ennek az embernek az életében. És hát Jézus beszél arról egyik helyen a tanítványainak, hogy az írástudók és farizeusok a Mózes székébe ültek, tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg, és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Tehát ez egy borzalmas dolog, amikor látjátok, szétválasztódik a tanítás és a tett. A tanítás és a cselekedet. És amikor az ember életében csak tanító, hogy tanítson az Isten, és akkor én tudom mondani a másik embernek, nagyon jó, csak a cselekedet is legyen példaértékű. Azt is tegyük. Mi is cselekedjünk, mi is hasonlítsunk Jézushoz, aki a hegyi beszédben elmondja, de a cselekedete is harmonikusan együtt vannak a tanításával. Fontos, hogy a mi életünkben is hasonló lehessen. Mennyi lelkész, mennyi hívő ember nem tudja ezt elmondani. És mennyiszer esünk ebbe a hibába, hogy nem tudjuk elmondani. Hogy vettük a tanítást Jézustól, és máshogyan cselekedtünk. Vettük a tanítást Jézustól, és nem engedtük, hogy Jézus cselekedjen a mi életünkben. Vettük a tanítást, és tanítottuk az embereknek, de a cselekedeteink egészen másról beszélnek. Nem jó, hogyha ez különbözik. És ebben jó példát mutat számunkra itt Jézus, amikor lejön a hegyről, és cselekszik ennek az embernek az életében. Hát olyan történet is van, amikor a tanítványaival fönt van a hegyen Jézus, hogy a tanítványok nem akarnak lemenni a völgybe. Ugye mondják Jézusnak ott a megdicsőlés hegyén, már nem ott azon a hegyen, ahol a boldog mondás elhangzik, hogy jó itt nekünk, jó itt lenni. Építsünk egy sátrot, sátoroltunk le, legyünk itt veled, le se menjünk innen. És érez ilyet az ember, hogy jó igét hallgatni, jó Bibliát olvasni, jó egy Isten tisztelten részt venni. Ha már tanítványa vagy Jézusnak, jó lesik. Jó, amikor megtapasztalod mindezt. És valamikor úgy érzi az ember, hogy hát ne menjünk mi sehova cselekedni, veljünk sátrat, maradjunk itt, ne menjünk ki a világba. Mert az olyan nehézkes, amikor jönnek a próbák és a nehézségek, a gondok és a bajok. Tehát van ilyen érzés az ember életében, hogy úgy letelepedne, sátrat verne, de le kell menni a hegyről. Imádkozásból is föl kell állni. Isten tiszteletről is, majd erről is el kell menni. Azért, hogy cselekedjél. Azért, hogy amit megtapasztaltál Jézustól, amit megtapasztaltál tőle, abban tudjál cselekvő lenni, engedelmes lenni. Hogy összhang legyen a kettő között. Fontos, hogy az a mi életünkben így lehessen, és ott legyen az a vágy benned, hogy Uram, cselekedj, mert én te nélküled semmi jót nem tudok tenni. Fontos, hogy te cselekedj az én életemben. És ez a vágy ott kell lenni, amikor hallgatod őt, hogy Uram, jó hallani. Mert sok ige hirdetést lehet hallani, sok mindent már közvetítenek, és sok prédikáció fantasztikusan jó az ember lelkének hallgatni. De ha nem lesz belőle cselekedet, akkor mennyit fog az élni? Uram, cselekedj az életemben. Jézus azt mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmi sem tudtok cselekedni. Ő tud cselekedni benned. Ő tud tanítani, és ő tud cselekedni. Ő fölvisz a hegyre és tanít, de levisz a völgybe, és nem gondolt, hogy te fogod cselekedni. Ő cselekszik elsőnek benned, és majd általad. De engedd meg neki, hogy kész legyen a te életedben cselekedni. Ő nem brutális valaki, aki betöri az ajtót. Ő csak akkor fog cselekedni az életedben, ha te megengeded neki. Isten azt te szabad akaratodat, azt engedi, te döntheted el. De jó, ha az a vágy van benned egy tanítás után, egy ige hirdetés után. Uram, cselekedj az életemben. Mert nélküled semmi jót nem tudok tenni. Aztán miért kapcsolódik még itt össze ez a hegyi beszéd és ez a cselekedet itt ebben a történetben? Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokasság álmélkodott tanításán, szájtátva hallgatták. Nem úgy tanítja őket, mint az írástudók. És aztán lejön a hegyről, és találkozik egy leprással. Milyen illúzió romboló. Ott egymás mellett ültünk a hegyen, olyan jó volt hallani Jézust, most meg jövünk lefele, itt ez a leprás, hát egyből szétrebbentek az emberek, el ne kapjuk tőle ezt a betegséget, Jézus meg nem rebben el mellőle, hanem meggyógyítja azt. És ez a leprás kéri is, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Kedves testvérek, valami ilyesmi történik sokszor, hogy hallgatjuk az igét, és utána illúzió rombolás következik. Mert magammal találkozok. Egy nyomorult életemmel. Hallgatom a szentet, és érzékelem, hogy én meg egy nyomorult ember vagyok, egy bűnös ember vagyok. Nem tudom megcselekedni az ő tanítását. Képtelen vagyok rá. Illúzió romboló. És az ember, és a keresztény ember hányszor csalódik magában. Hallgatom a szent tanítást, és utána pedig jön az illúzió rombolás, a magamban való csalódás. Nem tudom megtenni. Nem tudom megcselekedni. Én egyszer ezért akartam abba hagyni, hogy keresztény legyek. nem tudom megtenni. Föltettem a polcra a Bibliámat, és azt mondtam, Uram, én ezzel be is fejeztem. Nincs értelme. Nem tudom megtenni azt, amit te kérsz tőlem. Képtelen vagyok. Aztán jött a barátom, és mondja, hogy miért nem járok imaházba. Egy hete nem voltam. Mert befejeztem. Nem érdekel. Én ebbe bele kínlódok, hogy, és folyamatosan csalódok magamba. Én ezt befejezem. Jobb inkább enélkül élni. Aztán elkezdett imádkozni, meg a lelkemre beszélni, és megtörtem. De érzitek ezt az illúzió rombolást? Hogy hallgatod, és érzed, hogy nem. Erről szól az egész Ószövetség. Hogy az Isten tanítja az ő népét, adja a 10 parancsolatot, kapják ugyanúgy a hegyről jön lefele Mózes, kapja a hegytetőn, és hozza lefele a völgybe. És amikor kéne megtenni, hát még le se ér, már látja, hogy mit csinál a nép. Illúzió romboló. Micsoda szent 40 napot tölt el Mózes ott a hegytetőn, és milyen illúzió romboló volt nekem, amikor jön lefelé, és a nép meg pont az ellenkezőjét teszi, amit éppen a kezében tart. A törvény ellen vétkezik a népe. Isten népe, aki előtte annyira fogadkozott, és fogadalmat tett, szövetséget kötött az Istennel. És most már milyenné vált ez a nép? Látod ezt az óriási különbséget, hogy Jézus tanít, és aztán magadban nézel, és minden összedől. Borzalmas egy kép. Tele vagyok lelkileg leprával, tele vagyok bűnnel, tele vagyok tehetetlenséggel. Nem tudom megtenni. Na ezért jött le a hegyről Jézus. És ezért jött le a mennyből Jézus. Mert ugyan a mennyből érkezett a 10 parancsolat. A mennyből érkezett az Ószövetség a prófétákon keresztül. De látva azt az Isten, hogy nyomorultak vagyunk ott a völgyben, és nem tudjuk megcselekedni, lejött közénk, hogy megkönyörüljön, hogy megkegyelmezzen, hogy meggyógyítson, hogy megtisztítson, hogy a bűneidet megbocsássa. Ezért jött le Jézus. Tehát Isten nem csak tanít, és aztán magára hagyja az embert. Nem csak fölényesen elmond valamit, hanem látja, hogy nem tudjuk megtenni, ezért szeretetteljesen lejött erre a földre, meghalt bűneinkért, fölvállalta engedetlenségeinket, tehetetlenségeinket, betegségeinket, a mi lepráinkat, hogy meggyógyítson, megbocsásson, fölemeljen. Lásd meg ezt a Jézust. Lásd meg ezt az Istent. Hogy ő nem csak úgy oda teszi a törvényt, hanem lát, hogy az ember nem tudta megtenni, és eljött értünk. Úgy szeretett, hogy nem akarja mi halálunkat. Mert a törvényt, ha valaki nem tudja betartani, akkor mi következik? Ha a magyar törvény ellen vétkezel, akkor jön a büntetés. Hát ha Isten törvény ellen vétkezel, mi fog történni? Jön a büntetés. És nem akármilyen büntetés. Mert nem tudom megfelelni neki. És Isten ennyire kegyelmes, ennyire igazbíró, hogy könyörül az emberen, könyörül ezen a lepráson is, és meggyógyítja őt. Aztán találkozik egy halotti menettel, a Naini özvegyel, és föltámaszta a fiát. Aztán találkozik későbbiekben Mártával, Máriával ott a temetőben, és sír velük együtt, mert ilyen Istenünk van, aki együtt érez velünk. Aztán beszélget annyi minden emberrel, meg egy lánykával is. Azt mondja, lányka, kelj fel, és föltámad a lányka. És megvigasztalja a családot. Vagy ott Lázár síján el, azt mondja, Lázár, jöjj ki! Egy cselekvő Istent látunk, akinek a szíve megesik rajtunk. Csodálkozz bele ebbe, hogy Isten mennyire könyörületes, mennyire kegyelmes volt ezen a héten is hozzád, amikor nem tudtad megtenni a törvényeit. És találkoztál a kegyelmes Jézussal, aki lement oda te hozzád a völgybe. Lement, hogy segítsen, megtisztítson, meggyógyítson téged. Ilyen lehajló Istenünk van. Aki rá akar venni bennünket arra, hogy bennünk is legyen ott ez a készség. Hogy ne csak tanítsd gyermekeidet. Ne csak tegyél bizonságot a szomszédodnak, hanem cselekedj is velük, értük valamit. Hogy te is a te szeretetedet, az Istentől kapott szeretetedet add tovább. Ne csak az igét, ne csak a tanítást, ne csak a bizonságtételt, hanem szeretetteljes cselekedetet, könyörületességet, kegyelmet, irgalmasságot. Tisza Szent Imrén volt a ökumenikus ima napok, mert három napból állt, és ott hallgattam egy ige hirdetést, akkor éppen nekem se házigazda szerepem nem volt, sem pedig nem kellett szolgálnom, hanem úgy lehettem ott, mint ige hallgató, még ha ki is ültettek oda előre, és hallgathattam, és olyan jól esett azt hallani, azt az igét, hogy bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján. Milyen jó az, hogy az Isten jósága minden nap ott van veled. Hogy Jézusnak a völgybeli munkája mindig ott van veled. Hogy olyan jóságos veled. És amikor másnap fölkeltem, és eszembe jutott ez az ige, hogy olyan jó volt hallani, olyan örömet adott nekem, hogy Uram, most úgy kelhettem föl, ez a délelőtt úgy telhetett el, hogy a te jóságod ott volt velem. És most is itt van velem. Most is ott van veled. Az Úr jósága. Csak hogy az ige hirdetés ment tovább, és arról szólt, hogy ha az Úr jósága veled van, és erre tanít, az ő tette meg szava, akkor az Úr jósága menjen ki belőled, jusson a többi embernek is. A környezetednek, a családtagodnak, és képzeljétek el, hogy úgy mentem el az Isten tiszteletről, hogy mi jót lehetne tenni. Hát most megyek hazafele, a feleségem is jött velem, ott volt azon a ökumenikus alkalmon. Mi jót lehetne tenni a feleségem életében? Hogyan mutathatnám meg az Isten jóságát, vagy a gyermekem életében? Hát nem én nyertem. A feleségem az gyorsabb volt nálam. Azt mondja, amikor jövünk hazafele, hogy ne menjünk egyből haza, hanem elég csapa hete volt a lányunknak. Menjünk be a boltba is, vegyünk olyan dolgot neki, amit szeret. És akkor így mentünk haza. Már is egy jóságos ajándékokkal, finomságokkal. Tehát az ember, de benne van ez, hogy hallgatom az Isten igéjét, benned van az a cselekvés, mert erre akar eljutatni az Isten bennünket, hogy kimegyünk azon az ajtón, hogyan cselekedhetném azt, amit ma hallottam? Hogyan tehetném azt, amit hallottam? Hogyan tudnám azt tenni? Jézus, jön lefele a hegyről, hogyan tudnék jót tenni? Eddig tanítottam róla, most teszem. Jézus, cselekszik a te életedben, ha hagyod, és cselekedni akar általad is. Legyünk ebben partnerek, engedjük meg neki, hogy vele együtt ilyen tekintetben munkálkodjunk. Aztán mi a különbség a tömeg és a leprás között? Elég nagy különbség van. Ez a leprás nem hallott ott a hegyen a boldog mondást, nem hallott ott a hegyen, hogy hogyan kell imádkozni, hogy mi atyánk, hogy így imádkozzatok. Ez a leprás nem hallott azt, hogy ne aggodalmaskodjatok, mert az Isten gondot visel még a virágokról is, meg a madarakról is, mert öltözteti az egyiket, a másikat, meg másiknak meg eledelt ad, és hát ne féljetek, hát ti értékesebbek vagytok mindezeknél, hát rátok is gondot visel. Ne aggodalmaskodjatok. Ezeket ő nem hallotta. Ő nem hallott ebből semmit. De ott a völgyben oda megy, leborul Jézus lába előtt, és mond egy rövid imádságot. Mond egy rövid dolgot Jézusnak. És meggyógyul az élete. Megtisztul az élete. Nézzük meg a tömeget. A tömeg hallotta. A tömeg részesült a csodálatos tanításban. Ők meddig jutottak? Az ő életük is megtisztult. Az ő életük is meggyógyult. Mit olvasunk ott az igében? Kutassatok egy kicsit utána. Mire jutottak el? Álmélkodásig. Hogy kérdezem meg, még a nagyobb? Álmélkodni, vagy meggyógyulni? Ki jutott el többre? Az álmélkodó tömeg, vagy a megtisztult, meggyógyult leprás? Hát, ugye meggyógyult. Aki nem volt ott a tanításon. Ugyan, de mégis meggyógyulva ment haza. Miért? Miért ez a különbség? Hát ők ott voltak és hallották. Hát nem nekik kellett volna többre eljutni? Nem a tömegnek kellett volna tovább jutni, mint a leprásnak? Miért a leprás jut tovább? És él meg nagyobb csodát. Azért, mert ő imádkozott. A tömeg meg csak álmélkodásig jutott. Itt a különbség. Tehát, testvérek, lehet csodálatos prédikációkat hallgatni. Úgyhogy a szánk is tátva marad. Ugye? És azt mondjuk, hogy micsoda összefüggésekre jutott el az az igehirdető, amit láttam a tévébe. Hú, de fantasztikus volt. És álmélkodunk, és csodálkozunk, és jó dolog. Mert jó dolog. Jézus tanítás után álmélkodni, csodálkozni, és megdöbbenni, hogy milyen erővel, mert milyen hatalommal, mert milyen módon tanít bennünket. De ha csak eddig jussz, életedben nincs változás. Ha csak eddig jussz el, akkor ez sok mindent azért csak nem hoz a te életedbe. Hoz valamit, történik valami, talán még gyönyörködsz is az Isten igéjében, de ha nincs változás, megtisztulás, gyógyulás, mert nincs imádkozás, nincs kérés az álmélkodás után, a tanítás után, akkor mit ért az? És arra tanít bennünk ez a történet, hogy ne csak az álmélkodásig juss. Ne csak a csodálkozásig juss, hanem juss tovább. Borulj le Jézus lábánál, alázd meg magadat tanítása után, és kérd őt imádságban, mert akkor fölhatalmazod őt, hogy a te életedben cselekedjen. Hogy a te életedben csodát tegyen, hogy a te életedben megtisztulást adjon. Nagyon fontos az imádkozás. Néha ugyanúgy kerültem én is ugyanebben a helyzetben, hogy olvasom az igét, kibontja az Isten előttem az igének üzeneteit, és fölállok imádkozás nélkül. Gyönyörködök, álmélkodok, de nincs imádkozás. Nem válik mégis olyan személyessé, és nem is változik az életem. Hoz valamit az ige, de mégsem gyúr úgy át engem. Nem változtat úgy meg, mintha elkezdtem volna Jézus láb elé borulni, ezután, és imádkozni. Fontos, és ezt teszi az ember. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ennyit mond, miután leborult. Ezt mondja, ezt imádkozza. És aztán is Jézus mondja neki, hogy akarom, tisztulj meg. Legyen ott az imádkozás életedben. Mondta az egyik lelkész, egy híres lelkész, nagy gyülekezete van, nem merem már meghirdetni az ima alkalmakat a gyülekezetbe. Nem merem. A legnagyobb szégyen szokott engem akkor élni. Olyan kevesen jövünk össze, hogy nem. Bezzeg, ha koncert van. Bezzeg, ha énekkar szólal föl. Bezzeg, ha előadót hívok. Vagy Isten tisztelse kell jönni és hallgatni az igét. Akkor tele van a gyülekezetünk. De ima alkalomra hívom, csak pára jönnek el. Mert a hívemben szeret csak álmélkodni, csodálkozni. Nagyon sokan, és kevesen imádkozni. Hát ez tényleg így, hogy a legkevésbé kedveltek azok az alkalmak, amikor imádkozásra jövünk. Hát ennek volt egy ilyen alkalmunk. Nem lepődtem meg. Nem vártam, hogy 20 vagy 30-an leszünk. Nem annyian voltunk, de azért többen voltunk, mint gondoltam. Bár ez valami. Ez így van. De milyen szépen olvasok pedig a Bibliában, hogy Péter és János csak az imádkozás órájára ment föl a templomba. Tehát azért mennek, hogy imádkozzanak. És fontos imádkozni. Ebben a történetben itt láthatjuk. Nem hallja a tanítást, de imádkozik, és többre jut, mint akik hallgatják. Ez nagyon érdekes ez a történetben, ezt az összehasonlítást látni. Tehát hallgassuk, mert mind a kettőre szükségünk van, hallgassuk, álmélkodhatunk is, megdöbbenhetünk is, de az imádkozásban a megalázkodás, és ott legyen a mi életünkben, mert akkor éljük a meggyógyulást, hogy meggyógyítsa a mi lelkünket az Úr, és megtisztítja a mi életünket minden bűntől, minden leprás bűntől, és megtisztulva mehetünk haza. Tehát legyünk mi egy imádkozó gyülekezet, ne pedig csak egy álmélkodó gyülekezet, hanem imádkozó gyülekezet. Vagy úgy is mondhatnám, legyen a karcegi gyülekezet egy álmélkodó és imádkozó gyülekezet. Milyen jó, hogyha ez így lesz. Isten segítsen erre bennünket, jussunk tovább. És hát az volt a kérés ennek a leprásnak, hogy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Így borul le. Ezt a rövid imádságot mondja el. És hát a leprások abban az időben, és a leprával is együtt jár ez, hogy eltakarják megcsonkított testrészeiket, elváltozott végtagjaikat, leplezik, beburkolják ruhával, kendővel, ne lássa a másik. Na tehát csak észrevették az emberek. Még ha bárhogyan is bebugyolálta magát, elrejtette, nyomorult mi voltát, észrevették. És tudjátok, mi is ezt csináljuk a bűnnel. Elkendőzzük, beburkoljuk, elfedjük, becsomagoljuk, ne lássa a másik. És látja a másik? Akárhogy takargatjuk, látja. Mert az embernek élesebb a tekintete arra, hogy észrevegye a másik bűnét. Ugye? Azt hamarabb tudjuk észrevenni. Szokták is mondani, ezzel az emberrel ez a baj, azzal az emberrel meg az a baj, és akkor sorolják a bűneit, hogy ennek ilyen bűne van, olyan bűne van. Hallottunk olyan beszélgetésről, hogy azt mondja az egyik ember a másiknak, hogy ne, velem meg ez a baj, meg ilyen bűnöm van, meg olyan bűnöm van. És akkor így megy a párbeszéd az utcán. Nem, hanem én általában azt kapom el a fülemmel, amikor elmegyek egy ember mellett, hogy panaszkodik egyik a másikra, aki nincs ott természetesen, és hibáztatja, hogy milyen bűnös. Mert meglátjuk. Magunknál meg eltakarjuk. A másiknál is próbáljuk, de észreveszi. De ez az ember észrevette magán is. Beteg vagyok. Szükségem van a megtisztulásra. És ez az első leprás az evangéliumban, aki meggyógyul. Tehát olyan úttörő volt, hogy ő nem azért ment Jézushoz, mert tudta, hogy annyi leprás meggyógyított már. Jön oda, tudom, hogy neked hatalmad van, Jézus. Ha te akarod, meggyógyíthatsz, megtisztulhatok. Az ember, amikor látja az életét, szembesül az életével, nem a másik bűnét látja, nem már, a maga bűnét látja. Akkor jön az, hogy ebből akarok változni. Akarok megváltozni. És ki tud engem megváltoztatni? Csak az Isten. Egyszer egy iszákos ember élte az életét, rengeteg pénzt a családi kasszából elivott, szenvedett tőle a család, és nem látta bűneit. Hát persze a család az látta. Mondták is az egyszer a lánya, mondta neki, apuka, menjen ki a disznóolba, ott aludjon, mert odavaló olyan életet él. Olyan disznó életet. És azt mondja az apuka, amikor ezt mondta a lányom, hogy így undorodott már tőlem, az én bűneimtől. Akkor döbbentem rá, hogy én bűnös vagyok. Hát én nem láttam. Akkor döbbentem rá, hogy ilyen undort váltottam ki a lányomból. Az életvitelemmel. Hogy már a disznóolba küldene. Mert nem akar egy hajlékban lenni velem. Hát igen, a bűneink elválasztanak egymástól. Szétrebben az ember, amikor meglátja az egyik embernek a bűnét, ugye? Norbert barátunk, ugye? Kijelent valamit, a fél ország gyűlöli. Mert mondott olyat. Mi keresztények nem gyűlöljük, remélem. Nem rebbenünk szét. De az ember ilyen. És a hívő is tud szétrebbenni. Mert olvastam egy kommentet, hogy egy hívő testvér mit írt ennek a Norbinak. Jól elküldte. Úgy, mint egy káromkodos kocsis. Úgy. Tehát az ember ilyet tud tenni. Szétrebbenünk, látjuk a lepráját, és akkor azt gondoljuk, hogy mi nem vagyunk olyanok, de amikor olyannak látod már magadat, bűnösnek, akkor odamész ahhoz a Jézushoz, aki nem undorodik meg tőled. Aki nem rebben el tőlünk a bűneink miatt, hanem magára vette, hanem lehajol hozzánk, kegyelmez nekünk, irgalmaz nekünk. Jöjj ehhez a Jézushoz, aki nem undorodik meg az embertől. Lehet, hogy megundorodtak már tőled. Tőlem is, bűneim miatt. Nem akarták a társaságomat, nem is fel volt már ilyen. De Jézus soha nem rebben el mellőled. Ő tud a bűnösökkel együtt enni, inni, velük lenni, és nekik kegyelmezni. Mihelyt rájön a bűnös ember, hogy Uram, ha akarod, tisztíts meg engemet, és ő akarja. Hát ezért jött el a keresztre, ezért halt megértünk, és küldi utána ezt az embert, hogy menj el, ne mondd, ne hirdesd, hanem menj el és mutasd meg magadat a papnak, hogy meggyógyultál. Mert a pap volt az orvos abban az időben, ő írta meg a zárójelentést, hogy most már közösségbe mehet. Ma ezt a dolgot csinálja. Most már a gyermek meggyógyult, mehet óviba, mehet iskolába, mehet közösségbe. A leprásról az pap állította ezt ki. Megnézte, meg volt a törvény, hogyan kellett csinálni, és kiállította a bizonylatot, vagy a elismerést, hogy mehet most már közösségbe. Mutasd meg magadat. Hát amikor az ember meggyógyul, megtisztul, tisztává válik, elég sokszor csak megmutatni magát. Látják az emberek. Más lett. Megváltozott. De jó, hogyha ezt látják rajtunk is, hogy Jézussal beszélgetünk, könyörül rajtunk, megtisztul, megtisztít bennünket, megújulunk egy úrvacsorai alkalom után is, és mások leszünk. Elég megmutatni magamat. Elég megmutatni a mosolyomat, ragyogó szememet, békességet az arcomon, mert ezt adta az Isten nekem. Aztán utána majd kérdezgetik az emberek, hogy hát te miért vagy ilyen, mert minek örülsz, pedig hát bajba vagy. És akkor mi tudjuk mondani, hogy Jézus megtisztított, megbocsátott, megvigasztalt, meggyógyított, fölemelt, ezt mondta nekem, és tudunk rámutatni. Hát segítsen az Úr bennünket az Isten tisztelet után is, hogy elmenjünk innen, és megmutassuk magunkat másoknak. És lássák meg, hogy megújulást hozott a mi életünkben, a mi Urunk Istenünk. Tehát láthattuk, hogy ilyen Istenünk van, aki tanít, cselekszik a mi életünkben, aki nem csak azt akarja, hogy mi álmélkodjunk, hanem azt is, hogy cselekedjen a mi életünkben, és megtisztítson bennünket, meggyógyítson. Te is akard ezt, és cselekszik a mi életünkben, hogy élő példák lehessünk, hogy megmutatva magunkat, másokat is hívogassunk ő hozzá. Amen. Amen.